Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
A Szolga a papnakot azért hoztuk létre 5 évvel ezelőtt, hogy a ti kérdéseitekre válaszoljunk, úgyhogy ma este sem lesz ez másképpen. Gyorsan bemutatnám a ma esti beszélgető társakat a ülés sorrendjében. Kis László, görögkatolikus atya. Veres János, református lelkész. Tokadi László, domonkos szerzetes. És Sipos Barnabás, ortodox atya. Miért lesz érdemes ma este kérdeznetek? Természetesen elsősorban azért, hogy választ kapjatok, és kielégítsék a kívánságotokat. De ezen túl is szeretnék motiválni benneteket a jó kérdése. Tudjátok, aki egy jót kérdez, az kap egy pohár sört. Nem csak világos sör van itt, hanem van nagyon jó ír kézműves stout sör, és vannak magyar kézműves ipák. Tehát aki egy jót kérdez, az majd az önkéntesünknek mondja, akitől a mikrofont kapja, hogy milyen sört szeretne megkóstolni, vagy esetleg más italt. A legjobb kérdezők fognak kapni a végén minden válaszadótól egy-egy könyvet, tehát a legjobb kérdező, a legrosszabb, vagy a legprovokatívabb, vagy valamilyen szempont alapján a leg-leg kérdező fog kapni valamit. És ami a nagy durranás, az az, hogy itt van egy olyan ajándék, amit közösen fognak eldönteni, ki lesz az az egy ember, aki ezt a legnagyobb ajándékot megkapja, hogy ez micsoda, ez még maradjon titokban, de az este vége fele ki fog derülni, úgyhogy emiatt is érdemes lesz kérdezni. Nos, akkor vágjunk bele. Állam és egyház viszonya nem egy egyszerű téma, tudjuk nagyon jól. Én kezdem egy bemelegítő kérdéssel, és utána tiétek a pálya. Szóval, ha végigtekintünk a magyar történelmen, az állam és az egyház viszonya elég sokféle módon alakult. Szent István alatt egy államegyházi modell indult el, ahol is a legfőbb egyházi méltóságok az állam vezetésében is részt vettek. Nyilván a reformáció után felborult minden, és a három része szakadt országon belül a királyi Magyarországon a Habsburg uralom alatt a katolikus lett a privilegizált felekezet, a protestánsokat háttérbe szorították, de hasonlóan Pepitában, az erdélyi fejedelemségben, ami református vezetésű volt, ugyan vallási türelem volt, de mégiscsak volt kiemelt felekezet. Ha Debrecen történelmét nézzük, azt látjuk például, hogy a török hódoltság idején egy olyan speciális helyzet alakult ki, hogy Debrecen egy ilyen kvázi városállamként, gyakran úgy is nevezték, hogy keresztény reszpublikaként működött, tehát egy kis városállamszerű képződmény, ahol a homogén vallási felekezeti megoszlás mellett az egyház és a világi vezetés nagy átfedésben volt, és nem csak világi célja volt a városvezetésnek, hanem kifejezetten vallási erkölcsi célja is. Utána a dualizmus idejében nem volt már papíron kiemelt felekezet, legtöbb nagy keresztény egyház szerepet kapott a felsőházban, tehát a törvényhozás részesei voltak az egyházi képviselők, és hát a 20. század pedig mindent felborított. Tudjuk jól, hogy az egyház volt üldözött helyzetben, voltak református és katolikus részről is mártírok többen az egyházban, és hát a legutóbbi időknek a fejleménye pedig az, hogy az egyház semlegességének, az állam semlegességének az elve megjelenik, és a mai alaptörvényében is azt olvassuk, hogy az állam és egyház külön váltan működik, ugyanakkor mégis erős az együttműködés köztük, szerintem ma este erről bőven lesz szó. Az az első kérdésem hozzátok, ha végigtekintünk az egész magyar történelmen, és megnézzük ezeket a különböző egyház és állami modelleket, melyik az, ami szerintetek a legkrisztusibb? Tehát melyik lenne az, amire Jézus azt mondaná, hogy igen, erre én is csettintek, valahogy így kell ezt csinálni, fiúk. Melyik lenne az az egyház-állam viszonyrendszer, amire ezt mondanátok?
Hát időben ezt nehéz meghatározni. Én azt gondolom, hogy anyagilag sokféle módon működésben szét kell választani az államot és az egyházat, viszont keresni kell azokat az együttműködési lehetőségeket, amikor a közjóért lehet tenni. Én legalábbis azt tapasztalom más területeken is, hogyha vannak hasonló célú emberek, ha azok összefognak, abból jó dolog tud kisülni. És kár lenne egy ilyen szétválasztásnak a nehezen megfogható oltárán feláldozni az együttműködést.
Hát a későbbiekben nyilván lesz majd komolyabb kérdés is. Én egy egy gondolatba szeretnék válaszolni a legelején. Jó, nem térek ide. Meggyőződésem, hogy nincs ma jelenleg olyan párt állami berendezés, ami túléli az egyházat. Az egyház 2000 év óta van. Függetlenül, hogy melyik állam és melyik kormány, melyik párt üldözi vagy támogatja az egyházat, nem fognak emlékezni a nevére csak a történelem könyvekbe, és egyház akkor is lesz.
Hát igen, ez lesz egész este, kerülgetjük majd így a kérdéseket ki. Nem fogunk rá válaszolni. Na jó, hát én ezt bevállalom azért. Én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó ilyen viszony, amikor egy állami vezető valahogy, tehát olyan hiteles tud lenni, hogy szenté javatják. Tehát, hogy most itt mondhatunk sok mindent Szent Istvánra, de hogyha az egyház mégis kimondta róla, hogy az erkölcsi életében egy olyan ember volt, aki a döntéseit úgy hozta meg, hogy azok a legjobb döntések legyenek, és persze itt lehet kritizálni, de ő mégis valahogy így próbálta, akkor én azt mondhatnám így első körben válaszként, hogy talán tényleg a Szent Istváni idők voltak azok. Itt lehetne még érdekes IV. Károly királysága, hiszen ő is egy boldog ávatott uralkodó, úgyhogy én valahogy inkább elretenném a hangsúlyt, hogy olyan vezetők vezetik az országot, akik erkölcsileg kifogástalanok, akkor jó a viszony.
Egyetértek Jánossal is, és Laci atyával is. Azt gondolom, hogy más olyan ember alkotta szervezet, mint az egyház nem létezik, és a 2000 éves múlt az valóban bizonyság arra, hogy ez isteni alapítású és isteni vezérlésű. A másik, hogy ma este már közöttünk szóba került az, hogy hát mondjuk már dolgokat, ami az ortodoxiában nincs meg. Most erre utalnék, amit Laci atya mondott, hogy állami vezetők például az előző ciprusi ortodox érseket. Ha jól emlékszem, Makáriosz volt a neve, ez nem biztos, lényegtelen is a neve. Annyira tisztelt volt az egész nép körében, hogy köztársasági elnökké választották. Tehát a köztársaság elnök szerepét a ciprusi ortodox egyház vezetője, a metropolita töltötte be. Tehát egyébként pedig a válaszom a kérdésre, hogy az állam hagyja szabadon munkálkodni az egyházat, az már jónak mondható. Ha pedig hozzátesz valamit, az már kifejezetten jó.
Kíváncsi voltam, hogy bárki is felhozza az üldözött egyházat, mint a legkrisztusibb vad, de hát úgy látszik, ez nem jutott senkinek eszébe. Viszont az a kérdésem, hogy nektek van-e kérdésetek már az eszetekben, amit feltennétek szívesen. Az úriembert láttam meg legelőször, úgyhogy arra kérem a kedves önkénteseket, hogy hozzávigyék el először a mikrofont.
Legelőször hallottam 2006-ot. Pillanat, csak rossz helyen állok. Jó. Hallottam 2006-ot, ott mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy az egyébként 15 éve történt, és én mindenképpen nevetségesnek tartom, hogy bárki, aki a jelenlegi kormánnyal szemben megpróbál esetleg szavazókat az oldalára állítani, hogy fogalmazzak így, az valamiért egyben mindig Gyurcsány embere lesz, és hallottam, hogy valaki lemaradt arról, hogy jelenleg elég komoly gyűlöletkampány tart most is, szerintem már lassan 12 éve a migrációval megkezdve, és mindenféle ellenzéki megmozdulásokra abszolút azt lehet mondani, hogy gyűlöletkeltés megy, ez eljutott szerintem egészen a családokig, ahol, hogyha valaki nem narancsárga, akkor igazából képesek bántani a saját családtagukat, nem fizikálisan természetesen, csak nem feltétlenül szívesen látják amiatt, mert ők nem a narancsárga égi testbe hisznek, vagyis gyümölcsbe, vagy nem tudom minek nevezzem, de hogy elég komoly hitvallás van jelenleg így 12 év után a Fidesz mögött. Egyébként nekem a kérdésem az lenne az állam és az egyház viszonyával kapcsolatosan, hogy kézfeltartással szeretném, hogy jelezzétek ti, hogy egyetértetek-e. Eldöntendő kérdéseket fogok feltenni, mert úgy érzem, hogy csak kerülgetjük egyébként a dolgokat. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire értettek egyet, vagy mennyire tartozik, vagy mennyire elfogadható az egyház szempontjából az, hogy például családos emberként vállalkozó jaktyán prostituáltakkal drogozunk. Ez belefér abba, hogy mint egyház címszó alatt, vagy nem? Aki egyetért ezzel, az emelje fel a kezét, aki nem ért egyet, ő ne emelje fel a kezét. Szóval lehet azt mondani, hogy ez nem fér bele az egyház és a hitvallásba, hogy ugye ilyen dolgot teszünk. A másik kérdésem az lenne, hogy mennyire fél bele az, hogy becsapunk másokat, lopunk, hazudunk, manipulálunk és félrevezetünk másokat, és olyan dolgokat állítunk róluk, amik után milliókat fizetnek ki a kormányoldali sajtók, mert kiderült, hogy egyébként valóban hazugság volt, és a bíróság ezt el is ismerte. Ez szintén szeretnék kérni titeket, hogy emeljétek fel a kezeteket, hogyha szerintetek ez belefér az egyház és a hitvallásba, hogy emberek becsapnak másokat, hazudnak és meglopnak másokat. Jó, tehát megint nem értetek egyet. Az lenne a kérdésem, mennyire fér bele az, hogy egy keresztény demokrata néppárt nem csak a padsorokban ül egy olyan párt mellett, aki gyűlöletkampányt folytat, lop, hazudik és csal, és ne arról beszéljünk, hogy más hogy csinálná, konkrét dologról van szó, nem tudjuk más hogy csinálná, mert 12 éve ők csinálják. Ők 12 éve lopnak, csalnak, hazudnak, nem tudjuk, hogy más mit csinálna, ez tény. Nem csak egy padban ültök velük, hanem egy szavazólapon, egy sorban vagytok. Ez mennyire fér bele abba, hogy az állam és egyház összetartozik. És én úgy gondolom, hogy az egyháznak pont miattuk nagyon, nagyon is nagy szüksége lenne arra, hogy részt vegyen az állam vezetésében, de jelenleg csak szerintem statisztálnak. Szóval a kérdésem az, hogy szerintetek belefér-e az egyházba, hogy egy olyan párttal legyetek egy sorba, akik prostituáltal közösülnek, drogoznak, ereszt csatornán ereszkednek le a drogos buliról, és ja, meg pedofil videókat és képeket tartanak a laptopokon, akit egyébként majd magárepülőn haza menekítettek, lehet a laptoppal együtt, ezt nem tudjuk, meg egy ilyen 570 ezer forintos bírsággal, és nem börtönben ül. És velük van koalícióban a keresztény demokrata néppárt, az mennyire fér bele, szerintetek?
Azt kérdem, hogy mindenki röviden válaszoljon erre is.
Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag senkivel nem lehetne akkor koalícióba. Tehát, hogy te a 12 évet említed, én előtte lévőkre is...
15. És hogyha senkivel nem lehetne, akkor miért vagytok koalícióban?
Én nem vagyok senkivel se koalícióban. Tehát az, hogy a keresztény demokrata, én nem vagyok semmilyen pártnak tagja, bocsánat, ne arról úgy megérte.
A keresztény demokrata néppárt, az kiket képvisel?
Az... Elvileg keresztény embereket, vagy bárkit.
És ön keresztény?
Én keresztény vagyok, de hát...
Akkor önt képviseli?
Önt képviselhet, de engem képviselhet, a DK is képviselhet engem.
Igen, és...
Tehát, hogyha hasonló értékrendet vall a DK, én nagyon szívesen örülnék, hogyha tényleg, bocsánat, a protestáns testvértől, de hogy Gyurcsány Ferenc Szűz Mária zarándok helyetre zarándokolna, és nem csak fikázná Máriát.
És ön képviseli azt az egyházat, amit a KDNP szintén képvisel? Tehát azt lehet mondani...
KDNP nem egyház, hanem egy pár.
Igen. Nem egy keresztény demokrata néppárt, azt akarod mondani?
De az, hogy az emberek nem úgy szeretik, mint egy házat, az egy dolog. A vélemények, ez nem azt jelenti, hogy egyház.
De akkor a keresztény demokrata néppárt nem képviseli a keresztényeket? Tehát akkor miért van benne a keresztény szó? Én most kicsit összekavarodtam.
Egyébként... Igen, tetszik amúgy, amit csinálsz, mert hogy nyilván konkretizáljuk a dolgokat, és hogy igen, tehát értem, és, de én azt gondolom, mennyire nem lehet. Mert hogy Most én attól függetlenül, hogy én pap vagyok, attól még keresztényként is úgy viselkednék, ahogy akarok. Tehát én szoktam mondani, hogy akarnék, én akkor itt falmászó pályát csinálnék már, bocsánat, a nagy templomnak a templomtornyából. Az más kérdés, hogy leszednének onnan, meg ilyesmi. Tehát, hogy én egy szabad ember vagyok. És a KDNP az egyfajta tömörülés, egy jogi szervezet, akiknek megvan egy saját működési szabályzatuk, mint minden szervezetnek, időnként bizonyos témákról véleményt alkotnak. Most, tehát nem arról van szó, hogy most sőt, ki lenne az, aki azt mondaná, most a katolikus egyház, vagy a protestáns egyház, a zsinati tanács azt mondaná, hogy innentől kezdve a KDNP így politizáljon. Hát gyakorlatilag pont az egyházat hurcolnának meg minden médiumban, hogy mit politizál az egyház.
Amiatt lenne meghurcolva, mert hogy függetlenedik egy pártól, tehát hogy azt mondja, hogy nem lépek koalícióba senkivel, ettől meg lenne hurcolva?
Nem, hanem hogy az egyház határozottan kifejteni a véleményét.
Most... Mivel kapcsolatosan azzal, hogy nem tud koalícióban lenni egy olyan pártal, ahol családapa drogozik, és meglopja az embereket, vagy... Egy olyan ember jött az alaptörvényt, aki egyébként ő maga is meleg, csak ezt titkolták?
Egyébként ez egy nagyon fontos, én messzebbre mennék, nagyon fontos kérdés, hogy most akár egy KDNP-ben, nyilván ez most Fideszben történt, de egy KDNP-ben is megtörténhet ez? Én azt gondolom, hogy nem ez, vagy ott is megtörtént? Ott kivel? Na nem tudom, hogy akkor ha megtörtént, mert hogy egy KDNP nem azért KDNP, hogy tökéletes, vagy egy bármilyen közösség, hanem igazából szerintem az itt a kérdés, hogy milyen elveket val, és az, hogy emberek mindenhol vannak mindenfélék.
Megkérdezhetem, hogy milyen elveket val akkor egyébként? Mert akkor felteszem ezt a kérdést, a KDNP milyen elveket val jelenleg?
Hát alapvetően a keresztény társadalmi tanítást képviseli.
És az mennyire fér össze azzal, amit a Fidesz és a kormány jelenleg csinál? Mennyire keresztény az, amit ők csinálnak?
Hát biztos vagyok benne, hogy sok minden igen, és a híreket te azért jobban követed, van azért rés a pajzson, úgy tűnik. De én azért is mondanám, hogy jó, persze erre azt lehet mondani, hogy mondjuk egy előző kormányzati csapat nem mondta azt, hogy keresztény, és akkor ő bármit megcsinálhat. Mert hogy gyakorlatilag szerintem azért az tény, hogy volt azért ez a Magyarország olyan mélyen, mint egy Görögország is gazdaságilag.
Az a gond, hogy mindig a végére melegszünk be. Hogy mondjam nektek, hárítom a kérdést, mert a keresztény demokrata néppártban csak is kizárólag római katolikusok vannak. Református egység. Ez
Fidesznek vannak a reformátusok.
De? Jó. De nem hárítom. Mi reformátusok más módját találtuk meg a politizálásnak. Nálunk ugye vannak nem lelkészi hívek, és a nem lelkészi, aki mérnök, orvos, az nyugodtan politizálhat. Lelkész is, de ki kell költözön a parókiáról, nem törhet be lelkészi állást addig, amíg politizál. Szerintem ez nagyon helyes. De ez most általánosítás. Én nem tudom, hogy mi a programja a keresztény demokrata néppártnak. Néha előttem is homályos a dolog, megmondom őszintén. Engem nem gondolom, hogy engem képviselne. A kereszténységnek egy részét képviseli, hogy ők gondolják. De ez most ugyanolyan, hogy én hiszem, hogy a keresztény demokrata néppártban is vannak olyan emberek, akik nem másznak leső csatornákon, meg nem jaktoznak. Tudom, ez nem ott van. Higgyétek el, hogy ott is vannak normális, templomba járó hívő emberek, mint ahogyan a legnagyobb pártban is van, meg az összes többibe. Ez mind általánosítás, nekem ezek nem férnek bele a kereszténységbe, ha így kérdezed, de sajnos papok és lelkészek is megbotlanak. Csak róluk nem készül ilyen film, de írnak könyveket. Tehát amit akarok mondani nektek, hogy beszéljünk róla, de azért ezt te is tudod, amikor a kérdést feltetted, hogy ez nem fér bele abba a keresztényi, hát erkölcsrendszerbe. Ugyanakkor pedig azt kell mondjam, hogy az egyház az egyetlen hely a világon, ahol van második dobásod. Mert az egész egyház arra alapul, bánd meg, menj el, és ne tedd tovább. Ez nincs a világon sehol. Történetesen ez csak az egyháznál van. Eredj el, és többé ne vétkezz. Nem azt mondom, hogy nekem belefér, de nem is török pálcát fölöttük. Az ilyen embereknek ki kell vonulni a közéletből, a politikából és a közéletből, és azt gondolom, hogy rendben van a dolog. Ez a közösségnek, amit ott hagytak, annak pedig meg kell újulnia. De az egyház pont nem lehet az a hely, ahol mindenkit elsőre elítélnek, mert akkor itt azt hiszem, hogy senki nem ül le se az asztalnál, se az asztal előtt. Isten naponta ad nekünk újabb lehetőséget, hogy változzunk az értelmünk megújulása által. Én ezt a választ tudom mondani, nekem se tetszett. De ha Veres János odafordul imádságból Jézus elé, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy Veres Jánosban is temérdek dolog van, ami nem tetszik Jézusnak, de hál' Istennek rólam még nem készült film, még nem volt leleplező okirat, Isten tud mindent, és ezért minden nap leborulok elé. Köszönöm a kérdésedet, én ezt válaszoltam, hogy kicsit általánosításnak érzem, de jogos a felvetésed, és szerintem ez nem egy keresztény erkölcsi rendszer, nem lenne helyük a közéletben. De én azt gondolom, hogy nincsenek is ott. Már azok, akikre te utaltál.
Kik vannak a néppártban? Hát ez nem tudom a néppárt népsorát. Én azért azt is mondanám, hogy ez a keresztény szó már eleve nem stimmel. Tehát, hogy most ez mi az, hogy keresztény? Jó, vannak alapelvek, de én egy csomó mindenben nem értek egyet a reformátusokkal. És most, hogyha azt szerint vezetjük az állami dolgokat, tehát most például az állam támogatja a Lombik programot. Én viszont erkölcsileg ezt nem tudom támogatni, mint katolikus ember. Tehát, hogy ez most, ők hivatkozhatnak itt mindenféle keresztény dologra, de ezt nem tudom támogatni. Tehát, hogy, és még lehetne sorolni nagyon-nagyon sok mindent, ami azért így szépen hangzik, meg ilyen keresztény, meg nem tudom, de én nem tudom támogatni, és az egyház sosem fogja támogatni. Az, hogy egy pártban, tehát hogy itt kereszténységre hivatkozik bárki, tehát a baptista szeretett szolgálat, hogyha itt megnézzük, itt van ilyen konyhája, de semmi köze a baptistákhoz. Tehát, hogy ezt le lehet ellenőrizni, ez egy teljesen független szervezet, nem egyházi, benne van a nevében mégis, hogy baptista. Tehát ekkora kamut, ugye, tehát és a baptista szóra viszont rengetegen ugranak, és adják nekik a pénzt. Most ugyanígy a keresztény demokrata néppárt, hát most valamikor létrejött nagyon-nagyon régen, és azóta hát éldegél valahogy, de teljesen mindegy, hogy hol, melyik pártban vannak itt keresztények. Tehát, hogy én azért nagyon sok mindenben egyet tudok érteni, biztos, hogy Karácsony Gergellyel is, mert neki is igaza van bizonyos dolgokban. Nagyon sok mindenben biztos, hogy egyet tudok érteni Márki-Zay Péterrel is. Tehát, hogy miért ne? Nem mindenben. Nagyon sok mindenben egyet tudok érteni Orbán Viktorral is, de nem mindenben. Tehát, hogy itt én tehát, hogy mondjam, hogyha most itt pártokat nézünk, itt nincs jó párt. Tehát itt ez a politika, ez egy akkora lufi, és akkora, hogy mondjam, egy ilyen soha nem lesz jó. Ezt próbálhatjuk így sűrni, csavarni, hogy majd létrehozunk valami ideálisat, de nem fog sikerülni. Nem lesz soha olyan párt, amire 100%-ig tiszta lelkiismerettel tudnék szavazni. Nem lesz. Ez a problémám. Tehát itt akármire fogtok szavazni most jövő év tavaszán, biztos, hogy csak úgy fogtok tudni tiszta lelkiismerettel szavazni, hogy a legkisebb rosszat választjátok. Ami szerintetek a legkisebb rossz. Hogy az mennyi, milyen százalékban a legkisebb rossz, hogy hát kétféle, de ez a probléma, hogy megint így polarizálunk, hogy akkor van a jobb, meg a bal, meg a nem tudom, de igazából a legkisebb rosszra fognak szavazni az emberek. Tehát, hogy vagy nem mennek el szavazni, és hogy mondjam, akkor itt mondok még egy ilyet, ez még nem hangzott, a két farkú kutyapárt, ugye, egyik nagy kedvencem, akik önkéntes munkával csomó minden jót csinálnak, és velük is együtt tudok érteni egy csomó mindenben, hogy ők csinálnak egy jó busz megállót, ami szép, egy romból. Most én még a Fidesz, meg a KDNP, meg a DK, meg a nem tudom milyen pártok részéről nem láttam ilyen munkát. Tehát nem láttam ilyen munkát, ahol fogják, kimennek és csinálják két kézzel. Tehát, hogy mindig csak ez a pózolás megy, a fotózkodás, ugye, hogy így ő ott csinál valamit, de kamu az egész. Tehát nem ő ülteti a fát, nem ő bontja a kerítést, nem ő nem tudom, mit csinál. Tehát semmit nem csinálnak ezek a politikusok. De vannak emberek, akik viszont megfogják a festékes vödröt, meg a kalapácsot, meg egyebet, és elkezdenek csinálni valamit. És nekem ez valahogy vonzóbb. Most nem azt mondom, hogy a kétfarkú kutyapártra fogok szavazni. Tehát most teljesen mindegy. De hogy tehát higgyétek el, hogy itt akárkire szavaztok, tök mindegy, mindig rosszra fogtok szavazni. Mindig. Tehát ebből jól nem jöttök ki. Ezt fogadjátok már el. Most ez nagyon furcsa hangzik, de ez van, ez a tény. Tehát itt nem lesz jó szavazat. Mindig ki kell választani azt, ez mindegyik gáz, de hát mindegy, ez lesz a legkevésbé gázabb. Pont. Hogy miért van ez így? Hát azért, mert hogy rengeteg a bűn ebben a világban, és hogy ez a problémánk. De adjuk tovább a mikrofont, mert különben én leszek a miniszterelnök.
Szerintem már ezt a témát lezártuk az előttem felszólalókkal, úgyhogy a következő kérdést várom.
Kérdezek a közönségtől, van-e még 10 percetek, mert sok kérdésetek van, viszont ott hátul sok kezet látok, úgyhogy csináljuk már azt, hogy most minden kérdés egy nagyon gyors válasz egy valakitől, ez így oké? Én azt az úriembert láttam, aki az előbb hozzászólt, tehát már nála ott is van a mikrofon, és akkor utána itt voltak hölgyek még, ott egy úriembert látok, tehát adjunk meg az esélyt, hogy mindenkinek legyen egy gyors kérdés.
Köszönöm
és
szépen, és először is én voltam akkor a szeptemberben a témaadó, tehát az állam és az egyház ötlete.
Köszönjük ezúton is.
Kérem. Kicsit provokatív kérdést akartam feltenni azzal kapcsolatban, ugye pont a vita elején téma volt a szekularizáció kérdése, és ugye sokszor említik önök a jelen kérdését. Az a kérdésem, az akár lehet egy erdőtendő igenne válasz, hogy kifejtősebb, hogy ha önöknek ma lenne lehetőség arra, akár az önök egyházának, hogy szekularizáció mellett döntenének, azaz szétválnának az államtól, vagy vállalnának politikai tisztségeket és állami tisztségeket, amivel önök hatalmat nyernek, mint ahhoz ugye a középkorban és a reneszánszban és akár még az ókorban is ugye jelen volt, vagy nem?
Na akkor ezt igen, gyors igen nem köre, de tényleg csak igen nemet lehet.
Én az egyház keretein belül maradnék.
Szerencsére nem is tettek mást, tehát nem tudok politikai hatalmat birtokolni.
Nekem is ugyanaz.
Két napig esetleg kipróbálnám, de tovább nem.
Oké, jöhet a következő kérdést. Itt lányok, látjátok, ott van egy úriembernél a mikrofon, és akkor onnan megy majd tovább. Oda majd.
Lehet hallani?
Lehet.
Úgy hallom. Az utóbbi időben a magyar politika előszeretettel tematizálta a szexuális kisebbségek jogai elleni vagy melletti fellépést. A Bibliát ebben az esetben kisátította a politika kiki maga interpretációja szerint. Mind a két oldal már amennyiben ragaszkodunk ehhez a bipoláris megosztottsághoz, tehát mind a két oldal tipikus híve előszeretettel mutogat a Bibliára. Egyik álláspontja az, hogy Krisztus az elfogadást hirdeti, másik szerint a Biblia bűnnek tart mindenféle normatív szexualitástól történő elhajlást. Mi az önök személyes álláspontja ebben a kérdésben? Összeadnának-e egy keresztény meleg párt?
Laci, hogy ez a tiéd lesz most.
Hát igen, aki nem látta még a YouTube videómat erről a témáról, az nézze meg. Ajánlom szeretettel a Prédikátorok csatornát. Tehát ez mindig egy ilyen tévedés. Tehát a melegség az nem bűn, könyörgöm. Tehát ez, nem ez a melegség a bűn, hanem amikor valaki bűnt követel, az a bűn. Most a bűnt viszont nagyon sokféleképpen lehet követni. Az egyik ezek közül az, amikor ugye házasságon kívül létesít valaki szexuális kapcsolatot, és hát házasságot kötni viszont két férfi vagy két nő közt, ez igazából lehetetlenség, úgyhogy ez már eleve így bukta. Ez lehetetlen, jó, ezt nem akarom részletezni. A problémám igazából nekem az, hogy ezzel az egész meleg dologgal, hogy itt, tehát ez politikától független kéne, hogy legyen. Nagyon szeretném, hogyha ez is elhangzan, ez a szó, egy szókapcsolat, hogy természettörvény. Nem tudom, ki mit ért ezen, ez nem a virágoknak, meg a pingvineknek a védelmét jelenti, meg a működési elvét, meg nem tudom, hanem egy olyan törvényt, ami az emberi természetben van beleírva, vallástól függetlenül, teljesen mindegy, hogy hindu, maláj, vagy nem tudom, valaki katolikus, vagy protestáns, vagy tök mindegy, az emberi természet, tehát hogyha valaki ember, akkor ezeket az alapigazságokat valahogy fel kéne, hogy fogja az emberi értelemmel. Tehát akinek van esze, az fel tudja ezt fogni. És ennek az egyik ilyen nagyon-nagyon egyszerű alapelve az, hogy igen, az emberi természet az vagy férfi, vagy nő, ugye, tehát ez a két dolog létezik, nem lehet harmadik, és házasság pedig csak férfi és nő közt jöhet létre, tehát ennyi. A többi ilyen elhajlás, meg nem tudom, mindenféle hajlam, ugye az nem normális. Most nem az, hogy bűn, hanem nem normális. És ezzel foglalkozni kell. Tehát ez olyan, mintha kinőne valakinek a harmadik lába, mindenkinek valószínűleg feltűnne, hogy hát ez nem így szokott lenni. Mindenkinek általában két lába van, nem? És akkor, tehát hogy ezzel foglalkozni kell, és segíteni azt az embert, aki valahogy máshogy gondolja, hogy ehhez az összemberi, tehát hangsúlyozom, összemberi, tehát minden ember számára elérhető értelem szintjén elérhető erkölcsi normához eljusson a természet törvényhez. Úgyhogy ennyi, ez vallástól független kéne, hogy legyen.
Itt az úriembertől még egy kérdés. Közben a önkéteseknek mondanám, hogy szórólapokat azokat kezdjük el közben, mert lassan a végére érünk, tehát az menjen ki mindenkinek.
Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Bár talán mint büntetőbíró, mint egy kulturálatlan csürhéhez tartozó. Egy picit meg is voltam szólítva. Igazság. Igen, köszönöm szépen. Hát nekünk kétségtelenül az a munkánk, hogy meghozunk nehéz döntéseket. Nagyon sok imával, sokszor bűnbánattal jár, ez kétségtelen hozzátartozik a munkánkhoz. Az is hozzátartozik a munkánkhoz, hogy kapunk hideget, meleget, de nem erről szeretnék beszélni. Nekem az lenne a kérdésem, hogy mikor érzi úgy az egyház, hogy egy közéleti kérdésben meg kell szólalni, mi dönti el, hogy akár az állammal szemben is megszólal, különösen, hogyha akár ez hitbeli kérdéseket is érint. Tehát, hogyha például kötelezni akar, vagy kötelez az állam mondjuk egészségügyi dolgozókat, tehát híveket, tanárokat, kötelezően mondjuk oltás felvételére, ami lehet, hogy nekik a hitbeli meggyőződésükkel ellenkezik. Mert ők Istenben hisznek, nem az oltásban. Különösen nem olyan oltásban, ami mondjuk abortált magzatok sejtvonalainak a felhasználásával készül. Akkor mikor dönti el az egyház, hogy megszólal, hogy nem értek egyet? Cserébe lehet, hogy majd nem kapok annyi állami támogatást, ezt én nem tudom. Mert valaki, ha Istenben hisz, és úgy gondolja, hogy lehet, hogy most jött el a János jelenések ideje, amikor a fenevad számát a karunkba tesszük. Ugye mindenki tudja, hogy miről beszélek. Aki nem veszi fel a fenevad számát, nem adhat, nem vehet, nem csinálhat semmit. És persze megmosolyoghatjuk, hogy mikrocsip meg egyéb dolog, de valakinek ez a hite. Az egyház nem áll ki a hívek mellé. És hogyha már a fenevad 666-os számát szóba hoztam, még egy pár másodpercet engedjenek meg, csak éppen hirtelen összegyűjtöttem a híreket. Magyarország mennyi adag AstraZeneca oltóanyagot kapott? Igen, 666 ezeret. Hány embert vittek be közterületről rögtön a első intézkedést követően, mert megsértették a kijárási tilalmat, 666-ot. Hány ideiglenes oltópont állt fel UNICEF-nek a jelentése szerint az egyik országban? Igen, 666. Ontario államban hány covidos fertőzöttet jelentettek? Igen, 666. Mongóliában most hány fertőzött van? 666. Nottinghamben hány? 666. Michiganben 666. Indiában 666 halott. Provinzban 606. Igen, New Hampshire-ban és Michigan iskoláiban is 666. Igen, Quebecben is 666. Az egyébként egy érdekes dolog. Persze meg lehet mosolyogni engem. Az Európai Bizottságnak a első COVID-19-el kapcsolatos döntése 2020-ban milyen számot viselt? 2020/666, nézzétek meg. Az, hogy a oltóanyag bejegyzésének a számában ott van a 666, az már csak egy dolog. És még azt is nézzétek meg majd a numerilisztika alapján, hogy a COVID-19 szóösszetétel a számmisztika alapján mit jelent, mert az pontosan azt jelenti, hogy 666. Tehát ha valakinek ez a hite, lehet, hogy rosszul gondolja, meg gondolhatjuk babonásnak, nem kell kiállni az egyháznak, érte, hogy azért nem kellene kötelezővé tenni? Köszönöm szépen.
Ki válaszoljon a kérdésre, hogyha lehet egy valakit. De Laci, hogyha már lehet.
Én fogok válaszolni. Az biztos. Igen, tehát ezt ki kell mondani, na, pont. Tehát nagyon sok bűnt követnek el ma a lelkiismereti szabadság ellen. Tehát ezt így ki kell mondani. Lehet, hogy téved az az ember, aki a lelkiismerete szerint cselekszik, mert téves lelkiismerettel rendelkezik. Akinek ez nem tiszta, jöjjön oda utána, itt az alkalom után hozzám, vagy elmagyarázzam. De nekünk kötelességünk a lelkiismeretünk szerint cselekedni. Tehát ahogy mi gondoljuk, azt kell csinálni. Akit kényszerítenek bármire is, tehát az abból jó nem sül ki. És ez egyértelmű, tehát hogy valakit kényszeríteni, tök mindegy mire, akár oltásra, akár nem, tehát ezt nem lehet. Az más kérdés, hogy nem tudom az állam mit fog csinálni, hogyha összeomlik az oktatási rendszere, ugyanis rengeteg tanár nincs beoltva, és ezeket ki fogják rúgni. Már nincs elég tanár most sem, nem hogy mondjuk néhány hónap múlva, amikor kirúgják ezeket a tanárokat. Szerintem nem lesz oktatás Magyarországon.
Még van a gyors. Csak egy gyors válasz, hallottam mindent a kérdésből. Egyik az, hogy ez a pecsét, ami a jelenések könyvéből való, hogy milyen lesz az a fennevadnak a pecsétje. Nem én mondom, egy szent ember mondja, Cezárié Szent András, aki magyarázta azzal a jelenések könyvének ezt a részét, hogy ez a pecsét már nem fizikai értelembe vett dolgok lesznek, hanem arról szól, amikor az ember értelméből már teljesen elvész az Isten hit és a reális emberi gondolkodás mód. Azt hiszem, hogy még itt nem tartunk. A másik pedig az, hogy 666-os számok köteleznek az oltásra, vagy nem köteleznek. Egyetlen egy dolog van, amit az embernek az életéből soha el nem vehet senki. Ha beoltanak, akkor se, ha nem vagyok beoltva, akkor se. Hogyha megkínoznak, akkor se. Az a hitem. Tehát ha nekem olyan szilárd a hitem, az Istenbe vetett hitem, hogy bármire kész vagyok, akkor jöhet akárhány 666-os szám, jöhet akármilyen járvány, akármilyen oltás, és ha engem is beoltanak, az a hitemen semmit nem fog változtatni. Nem programozza át az agyamat, hogy holnaptól már nem leszek hívő.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.